a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Balatoni vendéglátásról, egy különleges családi vállalkozásról, vendégigényekről és élményekről, gasztronómiáról, borászatról, szürkemarha tartásról, valamint a 4 évszakos Balaton nyújtotta lehetőségekről is beszélgetünk a mai műsorban. A nap vendégei pedig Istvándi Csilla és Máger Dániel, akik együtt működtetik az Istvándi birtokot. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
Szia Judit, mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Szia, köszönjük a meghívást, üdvözlünk mindenkit.
Először egy közös kérdéssel kezdjünk, ugye az Istvándi család a borászathoz való kötődés, és ezáltal a birtok több mint 200 éves múltra tekint vissza. A borászat ugye hosszabb ideje, már az életetek része, a család életének a része, míg a vendéglátás, a vendégházak körülbelül másfél éve indultak, vagy működtetitek. Honnan jött az ötlet, hogy ilyen irányba induljatok, vagy fejlesszétek tovább a családi vállalkozást?
Alapvetően, amikor bekerültem a családba, megismerkedtünk Csillával, akkor az éttermi vendéglátás is egy viszonylag kezdetleges formában volt, és ahogy azt évről évre tudtuk fejleszgetni, néhány év alatt nekem kialakult egy álmom, egy elképzelésem, igazából egy ilyen álom volt, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt ki tudnánk egészíteni az éttermi vendéglátást egy szállással is. Nyilván a vendégek is kérdezgették, hogy lehet-e itt közvetlenül akár csak egy sátor, akár valami komplexebb. Először lett egy kis vendégházunk, egy 3 szobás, amit saját magam, unokatestvérem, család, nagyon sok mindenki segített az építkezésben, kialakításban, egy régi pincét alakítottunk át. Aztán az én kedves feleségem azt mondta, hogy hát ez olyan jó lett, költözzünk be. És akkor hát abba beköltöztünk lényegében. Az állam viszont felmaradt. És 21-22 környékén merült föl egy lehetőség, hogy erre tudnánk finanszírozást találni. A koncepció pedig a Csillától jött az, hogy itt ketten, romantikus körülmények, csak ketten elvonulva, egy kis panoráma, egy kis szürke marhák legelnek az ajtód előtt, vagy az erdőt látod, mókusok, nyulak, rókák, tényleg el tudjanak az emberek úgy vonulni a város zajától, a kötelezettségektől egy kicsit, ha más nem, akkor egy-két-három napra úgy, hogy fel tudjanak töltődni.
Csilla, Badacsony Tomaj mi mindent tud adni?
Megmondom őszintén, én inkább Tótiban nevelkedtem, Káptalan Tótiba, és inkább itt a birtokra csatolnék át, mert hát én is a gyerekkoromat inkább ott töltöttem. Tehát nekünk az volt a normális, hogy hétvégente vagy délutánonként a család összegyűlt, ugye nagyon sokan csinálták ezt, és akkor kimentek vagy a szőlőbe, vagy a gyümölcsösbe, és mindenki, a gyerekek is, nagymama és szülők is, mindenki ott tevékenykedett.
Úgy tudom, hogy gyerekként te is ott voltál a szőlőben.
Így van, így van. Mondjuk többet, mert én a családban én vagyok az egyedüli lány, úgyhogy inkább a mamának segítettem, hogy az ebéd elkészüljen ugye az éhezőknek, dolgozó éhezőknek. És én úgy gondolom, hogy maga ez az egésznek, tényleg, hogy a Tóti-hegy lábánál van a birtok, a Gulácsi-hegy oldalától, a Balaton, tehát, hogy egy olyan adottsággal bír, hogy az egész egy ilyen nyugalmat áraszt. Tényleg közben ott a szürke marhák legelésznek, tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt nem is a programok és ez a lényeg, hanem amitől valahol az ember mindig szeretne egy kicsit, hogy ez a csend és a nyugalom, és talán én azt gondolom, hogy ezt adja a birtok is, meg mi is ezt szeretnénk a vendégeknek biztosítani, hogy egy kicsit le tudjanak lassulni, hogy egy kicsit kiszabaduljanak mindentől.
Mennyire alakultatok ti magatok azáltal, hogy volt egy alapkoncepció, és aztán ugye ezt kezdtétek el fejleszteni, alakítani. Nektek mit adott ez?
Hát az alapkoncepció az nyilván az étterem volt, a család többi része pedig mindenki a saját önálló koncepciójával jött bele az egészbe, de
és
valahogy...
És mondjuk is elbocsánatot, hogy a borászat, a gasztronómia, a vendéglátás, mindenkinek megvan a saját területe.
Igen, igen. A családi vonalak gyakorlatilag a birtokon érnek össze, vagy csúcsosodnak ki, ha lehet így mondani, mert hogy a Csillónak testvére mangalicát tart, szürke marhát tart, ezt friss húsként is, füstölt áruként is, tehát a mangalica termékek ugye ott készülnek. A bor pedig a sogorom vonala, a palackos borokat, ő az, aki a saját apjával megküzdött azért, hogy indítsuk el a minőségi borvonalat, ami egyébként egy bő 20 évvel ezelőtt nem volt annyira természetes, mint amennyire az Magyarországon ma, hogy palackos bort csinálsz, mögét rakod a technológiát, odafigyelsz terméskorlátozásra, és tényleg csak a legjobbat igyekszel piacra egymásra juttatni. És akkor ezek ugye a hús és a bor nálunk gyakorlatilag az étteremben ér össze, illetve most már a szálló vendégeknél is összeér, hiszen a reggelit is úgy tudjuk összeállítani, hogy abba ott vannak a saját termékeink, és a hűtőbe pedig ott van a saját bor, amit este vacsorához el tudnak fogyasztani.
Csilla, ugye a Birtokon 2010 óta működik étterem, amelyet te vezetsz. Mennyire hosszú szakmai út vezetett odáig, hogy megtaláld a saját stílusodat, a saját hangodat, amivel te tudsz szólni a vendégekhez?
Alapvetően, mint ahogy mondtam, hál' Istennek volt egy olyan adottságom, hogy a nagymama mellett én már ott volt, hogy gyerekkoromban mama mindig fánkot készített, amit ugye persze mindenki örült a családba. Én még olyan kicsi voltam, hogy az asztalt nem értem föl, és akkor én a hokedlin készítettem a fánkot, és én így magamba szívtam. Ugyanakkor ott voltak a tyúkok, a libák, tehát én ebben nevelkedtem föl, és talán innét indult ez a vágyam is, vagy érdeklődésem a gasztronómia iránt. Utána édesapám és a húga elindult azzal, hogy akkor van ez a szép pince, amit nagymamai ágról örököltünk, és hogy ott kéne valamit kialakítani, mert hogy ez olyan szép, és akkor készült el egy ilyen kis kűlős rész, és annak idején csak a család összegyűlt, és akkor csoportok jöttek, akkor borkostolok, hidegtál, vagy ha úgy volt, akkor pörköltet készítettünk. És nehéz volt, a 2000-es évek elején indult be a gasztronómiai forradalom is, hát Balatonra, hogy egy kicsit később ért le, és én azt tudtam, hogy én nem rántott húst szeretnék adni rizssel, és salátával, és narancskarikával, hanem hogy engem is már érdekelt, hogy igen, minőségi alapanyagok, úgy, ahogy a Dani mondta, hogy, tehát, hogy az unokatestvérem már megtermelte a mangalicát, szürke marhát, hogy ezek tényleg úgy kerüljenek a tányérra, ahogy megérdemlik. És hát akkor én próbáltam, de akkor még nem igazán tudtam, hogy működik ez a vendéglátás, és hát hiába próbáltam szívemet, lelkemet beladni, azért egy-két vendégtől kaptam pofont, hogy ez nem így kell, hogy csinálja, stb. És akkor mondtam, hogy jó, akkor nyáron vége lett a balatoni szezonnak, és akkor télen kerestem Pesten olyan éttermeket, amik azt gondoltam, hogy színvonalasak, és ahonnét én is tapasztalatot tudok gyűjteni, és látom, hogy működik ez a vendéglátás.
És hát a legkomolyabb szakemberektől tanultál.
Igen, befogadtak, hál' Istennek. Először a Takács Lajosnál voltam az olimpiai étteremben, ami akkor nekem ez egy fantasztikus dolog volt, tehát hogy én akkor tudtam, hogy van rétes liszt, meg finom liszt, de hogy ő mutatta meg, hogy nem, itt ezért ez sokkal szerteágazóbb, vagy hogy tényleg a friss halak még majdnem mozogtak, vagy tényleg a rákok, amikor kinyitottam a hűtőbe, még fel is sikítottam, nem tudták, mi történt. Tehát, hogy ott találkoztam először ezzel. És
más akkor volt a szemlélettel.
Igen, tehát, hogy ott vége lett az ebédnek, és akkor a vacsorára úgy készültek föl, hogy délután 4-kor a séf úr megírta, hogy mi lesz a menü. Hát mondom, én még ilyet nem is láttam, hogy ilyen gyorsan készülnek fel, mert általában ugye ezek meg voltak írva, és már tegnap vagy tegnap előtt bepanelizták máshol a rántott húsokat, és mindenki tudta, hogy mi megy. De itt tényleg, ami beérkezett, ha meghozta a zöldségest, azt az alapanyagot, akkor azt használtuk föl, és igen, ez egy teljesen új szemlélet volt. Egy kis időt sikerült a Biró Lajosnál is eltöltenem, a Bogbisztróba, illetve utána a Sárközi Ákosnál a borkonyhán. Voltam, ahol megint egy teljesen más világ volt, ugye azért a Takács Lajos egy kicsit ő a szigorúbb konyhát vitte, és Ákosnál pedig tényleg ez a természetesség, ez a segítőkészség, ami nekem akkor annyira furcsa volt, hogy ezt így is lehet.
Tehát ezt a szemléletet visszavitted. És igazából ami érdekes, hogy te most már milyen filozófia mentén alakítod ki, akár ha szezonális menüről beszélünk, illetve hogy a helyi alapanyagokat mennyire használod fel ehhez.
Még egy kicsit visszakanyarodnék, nagy dumás vagyok, úgy néz ki. Ugye az elején nekem volt két idős hölgy, aki segített, illetve inkább én segítettem nekik. Ők ugye megfőzték a pörköltet, megsütötték a kemencébe a mangalicát, az oldalast, a tarját, és akkor ugye ez ment a petrezselymes burgonya. Csak miután én ezt az iskolát így láttam, és ez nekem nagyon tetszett, ezt próbáltam behozni. És azt még nem nagyon értették akkor a vendégek, hogy most ez mi, és ott volt nekem is egy dilemma, hogy akkor most hogy is lehet ezt átvinni, hogy kicsit az ízeket szerettem volna meghagyni, de mégis más köntösbe, hogy egy kicsit pluszt adjunk a vendégeknek, és akkor ugye pont a Borkonyán dolgoztam, és akkor lejöttek pont az Ákosék, volt egy csoport, és akkor ilyen vegyesen csináltam, tehát egy kicsit még a maminak a galiskája rajt volt a tálon, de már valami kis csavart beleraktam, és akkor mondta az Ákos, hogy ez így nem megy, tehát döntsd el, mit akarsz, a hagyományost, vagy akkor az újat, azt föl kell vállalni, és el kell kezdeni. És ő volt, aki ebben adott nekem egy löketet, hogy igen, hát akkor próbáljuk meg.
És találd meg a saját hangodat.
Igen, ebben. Igen.
De most emellett ott vannak a családi hagyományok, ott van a borászat, amiről beszéltünk. Hogyan lehet a modern vendéglátás kihívásainak megfelelni?
Változásokat élünk meg a vendéglátásban, elég komolyakat Magyarországon. Az én véleményem szerint picit az inflátlódásnak is köze van ehhez. Máshogy kezdenek viselkedni a vendégek, mondjuk így, hogy fogyasztók. Egy picit talán tartanak attól, hogy egy fancy étterembe nagyon súlyos összegeket kell ott hagyni. Az pedig, hogy egy jó tehessenek, az mindig megvolt. Tehát a jó ízek, arra való igény, az mindig megvolt a vendégekben. Ahogy megindult a gasztronómiai forradalom, nyilván próbáltuk keresni azokat a modern megoldásokat, amitől egy picit szebb lesz, picit maibb lesz egy étel. Én úgy érzem, hogy most egy picit kanyarodunk vissza az egyszerű, jó ízű ételek irányába. Ezeket még mindig lehet szépen tálalni, még mindig lehet bele valami kis modernitás vinni, viszont az egésznek az imidzsét úgy kell felépíteni, hogy attól ne riadjanak el az emberek, a vendégek.
Igen, hát ezen gondolkodtam, hogy milyen vendégélményt keres mondjuk most a hozzátok betérő.
Az alapvető, amit most nyújtani tudunk az új vendégházakkal, az nyilván a kettőfőnek kikapcsolódás, a romantika, jacuzzi van, szamuna van minden vendégházhoz, csak kettesben vagytok, senki nem fog zavarni, senki nem fog rátok nyitni, visszam a reggelit, és onnantól kezdve el vagyunk felejtve.
Igen, ez a csavar benne, hogy viszont van önellátásra is lehetőség?
Van. Persze, nyilván egy komplett vendégházban kell legyen egy konyha, nem a legnagyobb indukciós lapokkal, meg ipari elszívóval, de alapszinten nem minden megvan. Tulajdonképpen a házban egy teljes értékű háztartást raktunk össze, aminek az egyik része az, hogy igen, legyen egy kis kanál, még kisebb kanál, közepes kanálka, ki milyen csészébe szereti a kávéját, legyen mindenféle csésze, és aztán, amivel egyébként nagyon sokat küzdöttünk az építkezés utáni hónapokban, hogy ezek az úgymond csetreszek, a dísztárgyak, a hasonlók, amiket egy hozzám hasonló egyszerű férfi ember nem igazán tud értékelni, azokat a Csilla ugye hát titokban vásárolta, mint később kiderült. Én meg észre vettem, hogy egyébként, hogy került a falra egy kis kép, az asztalra húsvétkor egy kis nyuszi figura, egy kis tojás, egy kis ez az, hogy Barka került. Én nem azt néztem, én azt néztem, hogy tiszta a medence, tiszta a fürdőszoba, rendben legyen, ő csinálta kerteket, és akkor egyszer csak jött egy vendég, hogy jaj, hát ez milyen szuper, hogy ilyen hangulatos, hogy mennyire összeáll az egésznek a dekoráció, meg hasonlók. Ott vettem észre, hogy ja, hát ez tényleg fontos.
Nagyon fontos megtalálni, ugye, hogy a vendég akár szezonálisan mit szeretne. Egy pillanatra még, hogyha visszatérünk a gazdasági hatásokra, ugye volt azért, hogy itt az elmúlt időszakot nézzük, az energiaárak kérdése, az infláció, ami nyilván a vendéglátásban is éreztette, vagy érezteti a hatását. Hogyan lehet egy ilyen intenzív változások közepette biztos üzleti tervvel működni? Mennyire lehet előre látni?
Nem lehet szerintem előre látni. Én egy kicsit pesszimistább alkat vagyok, de nyilván nagyon kell figyelni a vendégek igényeit, ami csak akkor sikerül, ha az ember ott van a vendégek között folyamatosan. Tehát az, hogyha valaki úgy akar üzemeltetni egy akár ilyen jellegű, akár csak egy egyszerű éttermet, hogy nincs ott, az sajnos nem megy már, mert együtt kell élni a vendégekkel, érezni kell azt, hogy mi az igényük, és a vendéglátás egy nagyon könnyen formálható, legalábbis az éttermi része egy nagyon könnyen formálható dolog. Nagyon rugalmasan lehet alkalmazkodni az igényekhez, mert hogyha nem kérik a habokat, meg a krémeket, meg a mindenféle cicomát, lehet mást főzni holnaptól. Azt főzni, amit az emberek szeretnének enni.
Tehát lehet rugalmasan változtatni.
Lehet, abszolút lehet, csak ott kell legyen az ember keze, mondjuk így az üzletütő erén.
És a Csilla kezében ott a gasztronómia irányítása, a bor és a gasztronómia hogyan kapcsolódik össze nálatok?
Alapvetően ugye a birtok, ahol mi is ugye ezt a vendéglátást és a vendégházak is vannak, ez volt a mi pincénk, tehát hogy a nagypapa ott készítette a bort, ugye, mint mondtam, tehát mi gyerekként is ott töltöttük az időt, ott volt a szőlő, ugye azt műveltük, és inkább elsőként a borkostolók voltak nagyobb hangsúlyjal, és a borfogyasztás. És
az ezt kísérő gasztronómia?
Igen, mert azért csak megéheztek az emberek, ugye az elején csak hideg tálakat adtunk, és akkor rájöttünk, ahogy a Dani is mondta, hogy az igényekre, hogy amikor csoport volt, és ugye általában, hogyha most 35 fő van, akkor nem 35 főre főzzük a pörköltet, hanem inkább 40 vagy 45-re, és akkor, hogyha még maradt, akkor az egyik asztalnál jelent, hú, hát ha még maradt, akkor mi is kérnénk, és akkor az ember látta, hogy szívesebben esznek meleg ételt az emberek, mint hideget mondjuk. És így indult el végül is a meleg konyha is a pincénél, és ez valahogy azt gondolom, hogy a bor szeretete, mind badacsonyiként, és mind aki olyan családba született, ahol borral foglalkoznak, ez valahogy talán én vagyok, hogy a bor is konyha, és a falusi világ és falusi ízek is megjelennek. Ezt próbálom én is úgymondván visszaadni a vendégeknek.
Ugye, ha badacsonyról beszélünk, ugye akkor olasz rizling, kéknyelő, illetve a szürke barát, ami szóba kerülhet. Az Istvándi birtok esetében melyik van a fókuszban?
A bátyám, ő inkább a kéknyelőre helyezi hangsúlyt, hiszen ugye ez a szőlőfajta csak a badacsonyi borvidéken létező szőlőfajta, illetve eredetvédett. És ebben próbálunk kiteljesedni, és ebben próbálunk egy kicsit több szempontból is bemutatni ezt a fajtát. Reduktív módon fahordó sérreléssel készült már kéknyelű pezsgőnk is. Tehát ugye, mivel ez nem egy ipari méret, és az időjárás és minden is befolyásolja a termést, ezért ugye mindig nem tudunk akár pezsgőt készíteni, vagy desszertbort belőle, de igyekszünk ennek mindenféle oldalát is bemutatni.
Most, hogyha borászatról beszélünk, óriási a verseny, de én azt gondolom, hogy az a fajta vendéglátás, amit ti csináltok, vagy abban is nagy a verseny, vagy van konkurencia, ti ezt hogyan érzitek, élitek meg?
Annyira be vagyunk zárva a saját kis buborékunkba, annyira benne vagyunk ebben, hogy ezt igazából, hál' Istennek, nem annyira érezzük. A cél az, hogy próbáljunk jobbat nyújtani. Egyedit mindenképpen, tehát az hál' Istennek az alapvető, az adottságok, tehát a lokáció az önmagában egyedi. Amit pedig nyújtunk, akár szolgáltatásba, akár ételbe, akár borba, abba pedig próbálunk mindig a legjobb árértékarányt is, és minőségben mindig, valamiben mindig próbálunk jobbat és többet, mint mások. Nyilván annyit tudatosan nézünk, kóstoljuk mások borát, gondolom sógorom is kóstolja mások borát, mi meg megnézzük másnak a szállását, más éttermeket, figyelünk trendeket, de az alapvető az mindig a vendég. És ha azt látom a vendégen, hogy őszintén elégedett, és magától mondja, hogy ez neki mennyire tetszik, akkor tudom, hogy ott nagyjából jó irányba vagyunk. Nyilván ez is egy fajta teher, hogy ezt tartsad, mert amikor valaki visszajön harmadszor, az egyrésztről boldogság, mert nagyon örülök neki, hogy ők tényleg ennyire jól érezték magukat, és szívesen jönnek. Másik oldalon meg egy picit azért teher, hogy tudom esetleg negyedik alkalommal azt nyújtani nekik, amire még mindig azt mondják, hogy nem bánták meg.
Most egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Istvándi Csillával és Máger Dániellel, akik az Istvándi birtokot működtetik. További részletekről beszélgetünk hamarosan, hogy hogyan lehet ezt izgalmasan, érdekesen, a mai kornak megfelelően csinálni, miközben egy 200 éves hagyomány van a hátatok mögött családilag, hogy a borászat és a gasztronómia hogyan kapcsolódhat össze, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.